Megváltó Jézusunk, olyan jó volt így együtt énekelni, hogy bízzatok, mert te eljössz, és te vagy a fővezér. Olyan jó lenne a napok forgatagában, ha többször eszünkbe jutna ez a gondolat, hogy bízhatunk, mert te vagy a fővezér. Urunk, megvalljuk te néked, hogy a harci zajban, küzdelemben néha elfelejtjük, hogy te vagy a fővezér. És miközben egy ország készül választani fővezért a harci zajban, a küzdelemben, taníts bennünket újból csak rád figyelni. Köszönjük, hogy bízhatunk, köszönjük, hogy te vezetsz, köszönjük, hogy te győztél, és köszönjük, hogy nekünk is győzelmet kínálsz. Készíts bennünket a győzelem ünnepére, bőjtben járva. Jöjj hozzánk közel is, tanítgass bennünket igéd és lelked által, néked tetsző módon bőjtölni. Amen. Nem a mai igét hoztam, hanem egy olyan igét, amely, ha Isten szent lelke megsegít bennünket, bőjti üzenetet hordozhat számunkra. Noha első olvasatra nem is bőjti gondolatok, de jól ismert gondolatok, Dániel próféta könyvének 3. részéből a 21. és következő versek. Sidrákot, Misákot, Abednégót pedig az égő és tüzes kemencébe dobták. Ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palásostól, egyéb ruháikban megkötözötten az égő tüzes kemencébe vetettek. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, a kemence pedig rendkívül izzó, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölte a tűznek lángja. Az a 3 férfiú pedig, Sidrák, Misák és Abednégó, az égő tüzes kemencébe esett, megkötözve. Akkor Nabukadnezár király megijedt, és sietve felkelt, és szólította az ő tanácsosait mondván, nem 3 férfit vetettünk a tűz közepébe megkötözve? Felelték és ezt mondták a királynak, bizonyára ó király. Felelte és mondta, íme 4 férfit látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs bennük. A 4. ábrázata pedig olyan, mint valami istenek fiáé. Azt mondtam, hogy nem bőjti gondolatok. De ha megkérdezném magunkat, hogy miként és hogyan éljük meg a bőjtöt, nem tartom kizártnak, hogy sokan hasonló választ adnának, mintha valaki engem kérdezne. A bőjtnek lényegét tekintve 2 formáját érzem, tapasztalom, próbálom gyakorolni. Egy tudatosan vállalt bőjt, és az Isten által kirendelt bőjt. Lényegét tekintve mind a 2 ugyanaz, lemondás, valamitől való elfordulás annak érdekében, hogy megtörténjék a hozzá, ha lehet még inkább való odafordulás. Ezt tehetem tudatos döntések meghozatala által, és tehetem úgy, hogy Isten olyan élethelyzetekbe kényszerít, ahol nincs más választásom, mint lemondani, nélkülözni, de ez által átélni, hogy Istenhez közelebb kerül az életem. Sidrákot, Misákot, Abednégót nem kell senkinek bemutatni, Dániel próféta könyvét nem kell senkinek bemutatni. Babilonban járunk, a 70 éves fogság eleje táján valamikor, amikor Izrael fiainak elitjét elhurcolják, és megpróbálják őket beépíteni, akkomodálni, asszimilálni egy idegen országba. Egy bőjti élethelyzet, melynek lényege távol az otthontól, távol a hazától, távol az anyaföldtől, valamiről le kell mondjak, kényszerűségből kell lemondjak. Az otthon biztonságáról, melegéről, az atyai ház öröméről, a szent hely erejéről, valamiről ezen a helyen, ebben az állapotban le kell mondjak, önmagában bőjti élethelyzet. Isten rendel bőjti élethelyzetet, amelyre ez igaz, valamit megvon, valamit elvesz, valamit nélkülöznöm kell. Ha egyszer beszélgethetnénk őszintén, kölcsönösen, bizalmasan, És ha mernék őszintén kérdezni, ezt kérdezni magunktól, mikor éltünk át bőti élethelyzetet, amiben Isten szinte belekényszerített, amikor valamit megvont, elvett, ami fontos lett volna, ami biztonságot, örömöt, nyugalmat, békességet adott volna. Miként és hogyan éltük át a bőti élethelyzetet? Ugyanakkor ők itt hoznak egy bőti döntést is. Mégpedig azt, hogy nem borulnak le a bálvány előtt, emlékszünk rá. A király szobrot állít, a parancs egyértelmű, tessék behódolni. És ők hoznak egy döntést, amiből bőti jellegű következmények fakadnak. Nem borulok le, nem teszek meg valamit, ami az Istennek nem tetszik. És fakad egy bőti élethelyzet, és fakadnak bőti döntések. És fakad a következmény. Így olvastuk, ezek a férfiak alsó ruhásostul, köntösöstül, palásostul, egyéb ruháikban megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe estek. Ha lenne időnk, ha lenne bátorságunk, ha lenne bizalmunk, egyszer azt kérném, hogy beszélgessünk életünk bőti élethelyzeteiről. Mi és mi által ad Isten bőti élethelyzetet? Tegnap beszéltem valakivel, olyan valakivel, akit hosszú évek óta ismerek, és újból eszembe jutott ez a kérdés, milyen furcsa az Úristen pedagógiája, hogy mi minden által adhat valakinek bőti élethelyzetet. Megdöbbentő, de valakinek húsvét ünnepe által ad bőti élethelyzetet. Ez számomra az egyik legsarkallatosabb példa, hogy Isten mi által ad bőti élethelyzetet. Mert kórház, betegség, magány, valakinek az elvesztése, nyilván bőti élethelyzet, de hogy húsvét ünnepe valakinek bőti élethelyzet. Igen, ez a valaki 9 évvel ezelőtt éppen húsvét napján veszítette el 36 éves férjét 4 gyermeke mellett. Emlékszem, mert ezekkel a gyerekekkel én akkor kirándulni voltam, az asszony bent volt a kórházba, én pár nappal azelőtt a kórházi ágy mellett még beszélgettem ezzel a valakivel, akárhányszor húsvét jön, nagy csütörtök, nagy péntek neki, eszébe jutnak életének bőti élethelyzetei. És bármilyen furcsa és megrázó, ha jön az ünnep, akkor az neki bőti élethelyzet. A leveléből, ha idéznék, akkor ezt éreznénk. Isten használ helyzeteket, embereket, körülményeket, hogy bőti élethelyzetet teremjen. És akkor itt jön egy döntő kérdés, igaz? Itt jön egy döntő kérdés, hogy ezekkel a helyzetekkel, amikor valamit megvon az Isten, akkor én mit kezdek? Mert itt nem az a kérdés, hogy ez a körülmény így önmagában elég húzós, rázós, kemény, hanem az a kérdés, hogy bőti élethelyzetként éleme meg a tüzes kemencét. Bocsássátok meg, bocsássák meg, eszembe jutott Ady Endre, emlékszünk a Divina Komédia című versére. Itt ez a kérdés, hogy a bőti élethelyzetet Istentől rendelt állapotként éleme meg, vagy valami más. Megszólal a költő, uram, színházad rég felépítéd, immár látott az sok-sok ezred évet, de darabod nem újult semmiképp, a neve egy, a célja egy, az élet. Rossz a darab, bocsásd meg, ó uram, a díszlet régi színtelen kopott, a morál, jaj a jóknak, nagyoknak, a hitványak csupán a boldogok. És olvassuk a napi sajtót, hallgatjuk a híreket, és eszünkbe jut Dániel és barátai, jaj a jóknak, nagyoknak, a hitványak csupán a boldogok. És akkor itt az a kérdés, hogy ehhez a helyzethez, a tüzes kemencéhez, ezzel a lelkülettel fordulok én, mert a költő folytatja, uram, mi játszánk híven szerepünket, sírunk, nevetünk, mert így rendeléd el, tűrjük, hogy kifütyüljenek minket, pedig mi játszánk lelkesedve hévvel, de már a játék elég volt elég, a szívnek egyszer meg kell nyílnia, darabot hitvány, nem hozzád méltó, lelket mészárló rossz komédia, itt Nabukadnezár udvarában ez a színjáték, vagy pedig az Istentől nékem kirendelt bőti élethelyzet, amely által formál az Isten. Ezt nektek nem kell mondani, egy utolsó gondolat. Mert sok gondolat fakadna, de most hadd legyen csak egy. Előhívta a szolgáit, avagy nem három férfit vetettünk ki a kemencébe, felelt az egyik. Íme négy férfit látok, mondja a király. Négy férfit látok szabadon járni a tűznek közepében, és semmi sérelem nincsen bennük. És a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiájé. A bőjtnek ezerféle fajta aspektusa, üzenete van, hadd hozzak most csak egyet, ezt a negyediket. Ezt a bizonyos negyediket itt a bőjti élethelyzetben, akinek az ábrázata olyan, mint valami Istenek fiájé. Miért a bőjt? Ezer üzenet, itt van talán most egy a sok közül, hogy formálódjon az Isten embere olyanná, kinek ábrázata olyan, mint valami Istennek fiájé. Nyilván itt a helyzetből az az üzenet fakadna, hogy tessék észrevenni azokat a valakiket, akiket az Isten a bőti élethelyzetbe küld. Pár napot kórházban töltöttem, féltem a kórháztól, nem kívántam a kórházat, gerincműtétem során voltam benne 4 napot, na annyi épp elég volt, mondtam magamnak, hogy visszavágyakozzak, pedig légkondicionált szobába voltunk, és akkor kint volt 35 fok, 2000 nem tudom hányban. Nem szívesen mentem vissza a kórházi szobába, féltem. De aztán úgy az első másfél órában éreztem, hogy ez nem is lesz olyan rossz. Három ágy a szobában, egy bácsi volt ott a középső ágyon, és én választhattam, hogy melyik oldalára megyek, és éreztem, hogy ez nem is lesz olyan rossz. Mert ez a bácsi elkezdett beszélni, megszólított. És ahogy megszólított, abban valami bizalom volt. Aztán a bizalomból beszélgetés lett, a beszélgetésből egy újabb szobatárs érkezés, és ott elkezdődött valami, és ők nem beszéltek Istenről, magukról beszéltek. De az ábrázatuk, a szavaik, az alázatuk, a türelmük, az egyik egy osztályvezető főorvos volt, a második, elmesélte az életét, élvezett volt hallgatni mindazt, amit mesél, csak ennyi. Az ábrázata, a tekintete, ahogy mesélt, mosolyogva, derűsen ott a kórházi ágyon, azt üzente, hogy itt az Isten valakit küldött, hogy az én egyébként borús és félelmekkel teli, meg ezer feladaton felé szaladni készülő érzéseim most álljanak meg. Aztán kimenekültem egy fél napra, mert volt egy képzés, ezt nem merem vallani. Aztán gyorsan visszamenekültem, akkor ők már nem voltak, volt helyettük kettő. Kettő másik. Az egyik rögtön gyanúsabb volt, mint az eddigi összes. Pedig 75 éves elmúlt a bácsi, szikrázó, kék szemű tekintete volt. Ez volt a leggyanúsabb. És akkor nem kellett hozzá sok idő. Amilyen finoman, tisztán, ügyesen elkezdett beszélni arról a valakiről, akiről mi ebben a teremben, meg ezek között a falak között oly sokat mesélünk és beszélünk. Meg se kellett volna szólaljon, jutott eszembe, mert a szemei üzenték, hogy ezt a valakit ismeri. Könnyű lenne most róluk beszélni, hogy itt vannak ők közöttünk, de jó őket látni. De most egy utolsó gondolat hadd zárjam ezzel. Most itt ebben a bőti élethelyzetben számomra az az üzenet, hogy hát akkor lehetek én az a valaki a tüzes kemencében égők mellett, akire ez igaz, hogy az ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé. Itt nem mondja azt, hogy angyal, nem mondja azt, hogy égi lény, azt mondja, az ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé, vagyis az ábrázatán, a lényén átsüt egy olyan méltóság, amely méltóság önmagában erő azok számára, akik ott küzdenek, harcolnak, égnek, perselődnek. Én köszönöm, hadd köszönjem meg itt is azoknak az ábrázatát, tekintetét, helytállását, forgolódását, derűjét, mosolyát, akiknek az ábrázata olyan, mint valami Istenek fiájé, akik velem szemben ülnek, bocsássák, mert nem akarok személyeskedni, sokkal jobban tudják nálamnál, hogy mit jelent tüzes kemencében égni, ezt én tudom. Merem azt hinni, hogy én is égtem már egy picit, de abban biztos vagyok, hogy itt velem szemben kivétel nélkül mindenki jobban tudja, hogy mit jelent tüzes kemencében égni. Akkor most lehetek az a valaki, kinek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiájé. Kire igaz ez, hogy nézzük az ő arcát fedetlen tekintettel, és elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Kívánom, hogy ünnepre készülve változzunk, ha még lehet miben, változzunk az ő ábrázatára, dicsőségről dicsőségre, mint az Úrnak lelkétől, hogy a tüzes kemencében égők mellett álljanak ott azok, kiknek az ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé. Imádkozzunk. Megváltunk, áldassék a te neved azokért, kinek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé. Áldassék a te neved azokért, kiknek helytállása, szolgálata, derűje, munkájának minősége, tekintetének fénye, szavai szelítsége rád mutatnak. Köszönjük, hogy azért adtad őket, hogy bennünket erősítsenek, miközben egyszer-egyszer kirendelt bőti élethelyzetben kell égnünk, és perzselődnünk, és tisztulnunk. Köszönjük, Urunk, hogy te rendelsz bőti élethelyzetet, és köszönjük, hogy rendelsz közben olyanokat, kiknek ábrázata, mint valami Istenek fiáé. Rendelj számunkra is bőti élethelyzetet, ha kell, ha tisztulnunk kell, és kérünk, rendelj bennünket mások mellé, mint kik a te hírvivőid, bizonyságtevőid, hiteles tanítványaid. Áld meg és szenteld meg ezt a mai napunkat is, és készíts bennünket az ünnepre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.